Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez a Családcentrum Alapítvány Családban Maradt című műsora. Én Somogyi Tímea vagyok, a mai adás szerkesztője, műsorvezetője. Mai vendégünk Szabó Gabriella, két kislány édesanyja, ki férjével és kislányaival együtt egy évet éltek Németországban. Kérlek, Gabi, mesélj erről nekünk, hogy hogy kerültetek ti Németországba.
A férjemet küldte ki a munkahelye. Egy picit bizonytalan volt, hogy fél vagy egy év időtartamra, és én akkor még gyeden voltam a kisebbikkel, aki akkor csak 10 hónapos volt, amikor kiutaztunk, és így elég könnyű volt a döntést meghozni, hogy akkor együtt megy a család, nem csak a férjem megy ki, és hagyott engem két kicsi gyerekkel otthon. Gyakorlatilag így kerültünk ki, hogy vele mentünk. A munkahelye fizette az albérletet, és az albérletnek volt akkor a mérete, hogy engedték a német szabályok, hogy ott lakjon a családjával együtt, ne csak egyedül. Így kerültünk oda.
Konkrétan helyileg hol éltetek?
Észak-Németországban, Berlin mellett egy kisvárosban, Potsdamban, ami gyönyörű szép.
Előtte hogy készültetek fel, hogy néztél úti könyveket, vagy egyáltalán volt-e valami a fejedben, hogy hova szeretnél menni, vagy mire van szüksége, ugye említetted, hogy a kisebbik lányzótok még nagyon picurka volt. Tehát volt-e benned valami félelem, aggódalom?
Volt sok, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, nagyon sok volt, de úgy gondoltam, hogy ez fantasztikus lehetőség. Még otthonról előtte e-mailben próbáltunk óvodát szerezni a nagynak, aki pont óvoda köteles életkorba lépett. 3,5 éves volt akkor, és találtunk neki egy befogadó óvodát, és akkor még nagyon bíztunk benne, hogy a kicsi majd oda járhat egyszer bölcsödébe, ilyen kevés órába, hogy ő is egy kicsit beilleszkedjen az intézményi rendszerbe. Aztán őt nem sikerült, nem volt hely, nem vették föl.
Mennyi időtök volt felkészülni, mikor tudtátok, hogy biztosan mehettek?
Teljesen biztosan 3 héttel indulás előtt vált a dolog, de már majdnem 2 hónappal előtte nagyon valószínű volt, hogy a férjem ide fog menni, és hogy vele mehetünk. És akkor a férjem autóval ment ki, és mi 3 nap múlva utána repültünk, és akkor ő kivitt az autónkba. Hát amit csak be lehetett pakolni, mindent két kisgyerek mellett eléggé jól felpakolva érkezett meg.
Hú, azért te nagyon bátor vagy, és szerintem vakmerő is, azért két kisgyerkőccel egyedül repülővel, még ha nem is nagy a távolság, de a repülőtéren azért várni előtte. Hogy sikerült ezt átvészelni, túlélni?
Az igazat megvalva, nagyon-nagyon izgultam, de a kicsi ugye még csak 10 hónapos volt, még nem is tudott járni, és akkor engedik a repülőgépen, hogy legyen egy ilyen kicsire összecsukható babakocsi az embernél, és akkor úgy mentünk, hogy csak egy kézipodgyász, meg egy gurulós bőröndöt vittünk mi, meg hát ugye a két gyereket, és a kicsit én hordoztam, van ilyen karikás hordozókendőm, és akkor abba feltettem magamra, a babakocsiba meg vittem hol a nagyot, hol a bőröndöket, attól függ, hogy mennyire volt kedve a 3,5 évesnek gyalogolni, vagy várni, vagy mennyire akart ülni. És igazából mindenhol nagyon segítőkészek voltak. Látták, hogy ott vagyok két kisgyerekkel egyedül, és tényleg mindenhol előreengedtek, ilyen gyorsított sorba, a repülőre először lehetett felszállni, utána hozták a leszálláskor, oda hozták a babakocsit a repülőgép lépcsője aljához, tehát hogy mindenhol nagyon segítőkészek voltak tényleg. Tehát így igazából sokkal kevésbé volt izgalmas, mint vártam. Hát ami aztán egy kicsit húzós volt, hogy a férjem már dolgozott, mikor mi kimentünk utána 3 nappal, és nem tudott értünk kijönni a repülőtérre, úgyhogy a berlini repülőtérről el kellett jutnunk Potsdamba egy lakásba, ahol még soha nem voltunk előtte. Az egy picit akkor így, hát izgalmas volt. De aztán a gyerekek is partnerek voltak, szerintem látták, érzik ezt a gyerekek, hogy azt most muszáj, és akkor próbáltak segíteni a maguk módján, de legalábbis nem hátráltatni nagyon. És akkor végül szerencsésen megérkeztünk.
Mivel kicsik voltak a lányaitok, akkor még kerestetek már így előtte, vagy a férjed gyerekorvost, hogyha bármire hirtelen szükség lenne, vagy ahogy ott vagytok pár napig?
Nem keresett a férjem, meg előtte nem is néztünk a neten. Nem igazán tudtuk, hogy működik ott a rendszer. És a gyerekek hát egészen addig nem voltak betegesek, és nem annyira féltem attól, hogy ez lesz az első. Nagyon bíztam benne, hogy nem ez lesz az első problémánk. Vittünk ki alapvető dolgokat, hogy fájdalomcsillapító, meg D-vitamin cseppek, meg nem tudom. És bíztam benne, hogy amikor megérkezünk, akkor majd megtudjuk, hogy találunk orvost, ha baj van, vagy ilyesmi. És akkor szerencsére nem is voltak betegek az első 1-2 hónapban, de már akkor elmentünk egy klinikára, gyerekorvoshoz, mert kellett nekik oltásokat kapni. És akkor hát így megismertük, hogy hova vehetünk, hogyha betegek, és akkor utána többször is voltunk. Nagyon, nagyon pozitív tapasztalatunk van az ottani emberek hozzáállásáról. Tehát mindenki nagyon kedves volt velünk, hogy nem vagyunk anyanyelviek, viszont nagyon sok nem anyanyelvi ember él, még ott Potsdamban is, bár nem annyira sok, mint mondjuk Berlinben, vagy Münchenben, vagy ilyesmi, de azért sokan vannak ott is, akik nem feltétlenül beszélnek németül vagy angolul, ettől ugye elég nehéz velük kommunikálni. Valószínűleg azért voltak így extrán kedvesek velünk, mert látták, hogy igyekszünk németül kommunikálni, ha mégsem megy, akkor ott az angol segítségnek mindig, és mindenki nagyon-nagyon kedves volt velünk, és mindig mondták, hogy ha könnyebb angolul, mondjuk angolul, ha nem tudtam mondjuk, hogy Bárányimrős volt a gyerek, vagy ilyesmit mondani németül, akkor mondhatjuk angolul, vagy megkerestük latinul. Tehát így nagyon-nagyon pozitívan és kedvesen álltak hozzánk, és mindig nagyon szeretettel fogadtak bennünket, ha például az orvosnál.
Hogy működik ott kint Németországban ez az egészségügyi ellátórendszer, hogy nektek kellett fizetni ilyen TB járulékot, vagy külön a gyerekek után is, vagy ugyanúgy van, mint nálunk, hogy a szülők után a gyerekek még megkapják automatikusan?
Úgy van kint, hogyha az ember nem tölt kint több időt, mint egy év, akkor igazából, ha kiváltja itthon ezt az európai biztosítási kártyát, akkor ez egy működőképes dolog, tehát teljesen jól működik az ellátás. És ami egyébként nagyon érdekes, hogy a gyerekek ellátása abszolút ingyen van. Tehát én a nagylányommal ugye itthon megcsináltam a 1-2 éves korig lévő oltásokat a magyar rendszerbe, nagyon sok pénzt fizetve azért, hogy kapjon kullancs elleni, meg bárányhimlő elleni, meg nem tudom milyen oltásokat. Míg a kicsinek azokat az oltásokat, amelyek a 10 hónapos korától majdnem 2 éves koráig intervallumban meg lehet csinálni, azokat ott teljesen ingyen és bérmentve kapta meg, hogyha én kértem. Az összes gyógyszerünket ingyen kaptuk, a kicsik. Tehát a gyerekek minden gyógyszert ingyen kaptak, soha nem fizettünk az ellátásért sem, de például volt olyan, hogy el kellett mennem nekem orvoshoz, a gyógyszert nem kaptam ingyen, sőt, hát relatíve sok pénzbe kerül ott kint a gyógyszer, amit lehetne a biztosítónak kiszámlázni az ottaninak, vagy ilyesmi. És sajnos még fogorvoshoz is el kellett ott kint mennünk, ami odakint, aztán különösen extra drága, de mivel nem csináltunk semmi különlegeset, például nekem ki kellett húzni egyik begyulladt fogamat, muszáj volt, gyakorlatilag ez is ingyen volt így a magyar biztosítás keretén belül. Ha az ember több mint egy évet van kint, még így munkaügyben is, akkor kell vinni ki papírokat, és egy kinti biztosítóval külön megcsinálni a szerződést, és akkor is sok mindenért nem kell majd fizetni, de akkor ugye egy kicsit más rendszerbe kerül az ember. Így minket teljesen a magyar állami egészségügy finanszírozott, hogyha valamiért fizetni kellett, a szerződések alapján, ha meg ingyenes volt, mint mondjuk a gyerekek ellátása, akkor meg ingyenes volt mindenkinek, és kész.
Segíts nekünk, Gabi, hogy hogyan működik, hogyha valaki ugye külföldön kint dolgozik, vagy él a családjával, ez a gyes, gyert, családi pótlékrendszer, hogy ez ugyanúgy megillet minket, hogyha kint is dolgozunk, az itteni bankszámlán megkapjuk?
Igen, egy kicsit ugye más helyzetben voltunk kint, mint sokan, ha kimennek munkát vállalni, mert a férjem gyakorlatilag a magyar cégtől volt kint, és a magyar cégtől kapta a fizetését, és így gyakorlatilag teljesen a magyarországi ellátásokat kaptuk végig, amíg kint voltunk. Hogyha valaki kimegy így családdal úgy, hogy egy német cégnek dolgozik a férj, akkor természetesen a német kindergeldet, tehát a németországi nevezzük családi pótlékot kapják, és a többi, és a többi, de így mi nem voltunk érintettek ebben, mi teljesen a magyar ellátásokat kaptuk meg.
És hogy teltek az első napok? Hogy sikerült beilleszkedni? Ott más az időjárás, sokkal üdvösebb van, talán több eső is esik. Meg mikor mentetek ki egyébként, melyik évszakban?
Nyár végén mentünk ki, augusztus legelején, és abban az évben kivételesen nagyon nagy kánikula volt ott. Úgyhogy gyakorlatilag az első egy hónapot úgy töltöttük, hogy rengeteg ilyen Wasserspielplatz, ilyen vizes játszótér van ott a közparkokban, ami olyan, hogy ingyen lehet használni, nem egy strand igazából, hanem csak van egy kis vizes rész, ahova a gyerekek bemehetnek, meg a felnőttek is pancsolni. Kicsit nagyon kicsit ahhoz hasonlítanám, mint hogyha mondjuk egy szökőkútba fürödnének nálunk. Azért nagyon rossz példa, mint egy hatalmas szökőkút lenne, hogy ott van egy szép park közepén egy medenceszerűség, amiben nem túl nagy a víz meg semmi, csak annyi, hogy mindenhol pocsol, minden, és ott szabad belemenni, sőt, igazából, tehát ez a neve is, hogy vízi játszótér. Csinálnak ilyeneket például, hogy ilyen kis térdigérő víz van, és akkor kis fából csinálnak ilyen nagyon pici, alig tud ráni egy-két ember ilyen kis tutajszerűséget, ami ott készen van, és akkor föláll rá mondjuk az apuka meg a kislánya, és akkor így át eveznek egy másik ilyen kis részére a kis medencének, ami így nagyon vicces és jó. Tehát sok-sok ilyen van, például Potsdamban, úgyhogy az augusztus, ami ugye még nyári szünetem voltunk, még nem kezdődött el az óvoda, és gyakorlatilag a napjaink nagy részét ilyen vízi játszótereken, meg ilyen parkokba, fák alatt töltöttük, mert nagyon-nagyon meleg volt. De egyébként meg így Potsdam, meg Berlin időjárása nagyon hasonlít a Magyarország időjáráshoz. Tehát egy nagyon picikét lehet, hogy tényleg hűvösebb és esősebb, de nem olyan jelentős mértékben, hogy ez nagyon feltűnő legyen. Egyszerűen csak mondjuk kicsit többször esik az eső, amikor megyünk oviba, de hogy nem vészes az ottani időjárás. Nagyon hasonlít a magyarországi, mondjuk budapestihez.
Milyen volt kint az óvoda?
Azt hiszem nagyon nagy szerencsénk volt, mivel a kislányunk egyetlen szót sem beszélt németül, hiszen nem is sejtettük, hogy ez a dolog meg fog velünk történni, hogy kiköltözünk egy évre. Viszont próbáltuk angolul tanítgatni egyébként otthon. Próbáltunk keresni olyan óvodát, ott, ahol a albérlet környékén, ami ilyen két tannyelvűnek nevezett. Előtte én már láttam Magyarországon két tannyelvűnek nevezett óvodákat, tehát az ember látja, hogy ez nem igazából két tannyelvű, csak van néha egy angol mondókás vagy énekes foglalkozás, de úgy voltam vele, hogy ha valaki tud angolul, akkor a gyerek talán már nem fog teljesen elveszettnek érezni magát, hiszen egy valamennyit ő is tud angolul a maga kis 3,5 éves szintjén, és akkor majd elboldogul. Hát ehhez képest nagyon-nagyon kellemes csalódás volt az óvoda, ahova felvételt nyert. A két tannyelvűség ott azt jelenti, hogy két tannyelvű, a nevelők fele angolul beszélt a gyerekekkel, mindig. Akkor is, amikor nem voltak ott szülők, akkor is, amikor ott voltak a szülők, mindig angolul beszéltek az angol nevelők, és mindig németül a német nevelők, és a gyerekek szinte kivétel nélkül mindegyik németül reagált, tehát a saját anyanyelvükön, de úgy tűnt, hogy a kis csoportosokat leszámítva gyakorlatilag minden gyerek megérti az angolul elhangzott mondatokat, utasításokat, játékfelhívásokat és mindent, sőt, egy-két nagy csoportos gyerek néha egy-egy szót hajlandó volt esetleg angolul mondani, ha valami érdekes játékot hozott a nevelő, és azt mondta, hogy muszáj angolul. Tehát, hogy igazából azért nagyon sokat számított nekik ez a teljes kétanyelvűség. Hát és így az én kislányomnak sokkal egyszerűbb volt, mert az elején ugye nem beszélt németül egyetlen szót sem, és akkor az angolul beszélő először egyik nevelőnő, aztán később egy nevelővel is nagyon jó viszonyba lett, és akkor nagyon szeretett velük, az ő közelükbe lenni, akkor, mert úgy akkor értettem, miről van szó. És utána később lett egy olyan kis barátnője, akinek az anyukája angol volt, az apukája pedig német, és ővel az anyukája otthon angolul beszélt, tehát a kislány nagyon jól beszélt angolul, Noémivel egyidős volt, és vele kezdett el először barátkozni, és akkor ez nagyon jót tett neki, hogy egy másik gyerek is megértette őt. És ahogy ment az idő, nem egy-két hónap volt, mert legalább fél év volt szerintem, mire úgy éreztem, hogy lassan boldogan jár óvodába. De ugye a második fél évre igazából úgy tűnt, hogy már nagyon sok mindent megért németül, és néha már meg is szólalt. Azt kell mondanom, hogy az év végére, konkrétan amikor vittem haza a kis barátnőit az óvodába, mert mondjuk én voltam, aki hazaviszi őket a kocsival, akkor a kislány nekem fordította, hogy mit mondanak a német barátnői, mintha én nem érteném magyarra. Tehát, hogy igazából azon a szinten, ahogy egy 4,5 éves beszélhet németül, azon a szinten ő megtanult németül. Ez nagyon-nagyon szuper hozadéka volt ennek a kintlétnek.
És miben más ott az óvoda? Ott is vegyes életkorú csoportok vannak, vagy életkor szerint, vagy hogy képzeljük el?
Ugye nem ismerem az összes óvodát, ami ott van kint, de ez az óvoda, ahova ő járt, itt egyáltalán nem volt ilyen vegyes életkorú csoportok. Egy kicsit akkor inkább voltak azonos életkorú csoportok, hogy voltak mondjuk, hogy kis-középsős, meg nagycsoportos gyerekek, nem így hívták őket, de négy életkori csoportra voltak osztva. De ezeknek a csoportoknak csak akkor volt jelentősége, az ebéd utáni alvásnál, illetve a közös kirándulásoknál vagy bábszínházaknál. Mert az összes többi alkalommal a gyerekek együtt játszottak azzal, akivel akartak, ott, ahol akartak. Tehát így az öltözőjük is ugye életkor szerint volt, és De ezt leszámítva egész nap a gyerekek nem volt ilyen csoportszoba, mint nálunk, vagy ilyesmi, hanem volt az óvoda, amiben volt mondjuk hercegnőszoba, volt labdászoba, volt kísérletező szoba, volt ilyen főzőkonyhaszoba, volt kreatív vagy alkotó szoba, volt tornaterem, tehát több, volt egy legó szoba, ahol csak és kizárólag legók és duplók voltak egy egész nagy szobában, és akkor volt egy ilyen úgymond iskolás szoba, ahol szerintem főként a iskolába menő gyerekek voltak, de többiek is játszhattak ott, amikor nem volt ott semmi, de az kicsit ilyen iskolás jellegű volt, és volt bent tábla, meg ilyen tanári asztal, és szerintem ott játszottak a nagy gyerekek, ezt csak hallomásból tudom. És akkor a gyerekek gyakorlatilag egész nap, amikor nem étkezés volt, és mondták, hogy akkor most gyertek enni, vagy ilyesmi, egész nap ott játszottak, ahol kedvük volt. Tehát ha a lányom a hercegnő szobába akart játszani, akkor ott játszott, ha mesét akart hallgatni, mesét hallgatott. Ha rajzolni akart, rajzolt. Azokkal a gyerekekkel, akik éppen akkor rajzolni akartak, független attól, hogy 3, 4, 5 vagy 6 évesek voltak. Ez szerintem rettenetesen pozitív. És ugyanez volt az udvaron is egyébként, hogy ott volt egy hatalmas udvar, ahova mikor kimentek a gyerekek, akkor az összes gyerek kim volt egy hatalmas udvaron, és aki akart, az a hintánál volt, aki akart a csúzzánál, aki akart homokozott, aki akart, majd mindjárt mondok még érdekeset, miket lehet csinálni ott az udvaron. Tehát bármit akart játszani egy gyerek, akkor ott játszott, ahol akart, és nem volt olyan, hogy te most az én kis csoportosom vagy, és akkor ezen a kis területen kell játszanod, és majd én jól figyellek téged, és nem mehetsz át a középsősökhöz, hanem gyakorlatilag az egész udvar az óvodás gyerekeké volt, és az egész udvart be is lakták. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We
említetted, Gabi, hogy mesélsz valami érdekességet az udvarról.
Igen, az udvaron volt egy hatalmas homokozó, amely az év egy jelentős részében egy átlagos rendes homokozóként szolgált. Vicces módon egyébként télen is homokozhattak a gyerekek, nem volt így külön letakarva és eltiltva. Amitől viszont érdekessé válik a dolog, hogy ott már nagyjából szerintem áprilistól azt gondolják, hogy itt a jó idő, és ezt így is gondolják, körülbelül novemberig hiába van egy kicsit még hűvösebb azért, mint nálunk, és akkor ez a homokozó, ez átválik egy vizes homokozó játéktérré, tehát lehet oda rendesen szabályszerűen vizet engedni, ilyen csőrendszerek vannak kiépítve, pumpálhatják a gyerekek, és akkor az egész egy hatalmas ilyen, hát egy ilyen, nem tudom mi a jó magyar szó rá, de egy vizes homokozóvá válik. Ez Németországban több helyen is el van terjedve, hogy nagyon sok helyen lehet vizes homokozni a gyerekeknek, az, mint egy hatalmas sárba pancsolnának, úgy is néznek ki egyébként a végére. És nagyon jó fejek a nevelők, mert nincsenek ilyen problémáik, hogy a gyerekek leveszik a ruhájukat, és mondjuk egy szál kis bugyiba, mondjuk nyáron természetesen, egy szál kis bugyiba egész nap saraznak a vizes homokban, és amikor végeztek, akkor majd letörlik, hogy megszáradt a homok, és majd felöltöznek. Tehát, hogy ott senki nem csinál abból problémát, hogy a gyerek lehasa le a földre, piszkos lesz-e, vagy mit csinál, hanem mondom, direkt csinálnak nekik egy ilyen hatalmas sártengert, amit a gyerekek annyira szeretnek, hogy amikor van rá lehetőség, jó az idő, gyakorlatilag ki se jönnek beül a fél óvoda, benne lóg ebben a hatalmas homokozóban, ami tele van vízzel, és akkor lehet építeni, lehet sarazni, lehet pancsolni, mindent lehet csinálni benne. Ez nagyon fantasztikus. Sőt, csináltak olyat, hogy volt egy pici domb az óvoda udvarán, és ott például egy ilyen nagy műanyag leplet kiterítettek, rögzítették, hogy ne essen le a domboldalról, és arra slagból egyébként jéghideg vizet, nagyon bírják a hideg vizet, jéghideg vízzel locsolták le ezt a műanyag szánkópályát, és a gyerekek egy szál bugyiba csúszkáltak le rajta. Tehát, hogy ez így teljesen belefért a napi rendjükbe az ottani nevelőknek. A nevelők a gyerekekkel játszottak. Volt egy kis adminisztratív munka, hiszen mindig mindenhol van, de nem erről szólt az egész élet, hanem arról szólt, hogy a nevelők kint játszanak a gyerekekkel az udvaron, és a gyerekek hihetetlenül élvezték. Tehát a legtöbb gyerek oda volt a nevelőkért, de tényleg, és nagyon-nagyon élvezték ezt az egészet, hogy ott mindent szabad. A legelső napunk, ezt muszáj elmesélni, amikor bementünk megnézni az óvodát, és szerződést aláírni, a vezetővel találkozni, a gyerek is lássa az óvodát. Az az ember, aki ki lett jelölve egy óvó bácsi a mi kislányunk beszoktatójának, megjelent, ez ugye augusztus volt, és tényleg kánikula, megjelent egy ilyen újatlan pólóban, és egy ilyen nagyon rövid nadrágban, meg egy papucsban. Hát és olyan volt kicsit, mintha véres lenne az egész hasa és mellkasa. Hosszú haja volt, hát olyan volt, mintha mondjuk a lányom nagypapája lett volna korban, hát és így néztem, ő lesz a beszoktatónk, hát jó, próbáljunk alkalmazkodni a körülményekhez. És akkor ő mesélte, hogy miért néz úgy ki, ahogy most kinéz. Hát a nagy meleg miatt ott a ruhát, az nem, nincs ilyen előírás, hogy milyen ruhába kell megjelenni, tehát nagy meleg volt, azért így van felöltözve. Miért néz ki, mintha tiszta vér lenne? Mert aznap spagetti volt ebédre, és évente egyszer-kétszer a nevelők megengedik a gyerekeknek, hogy amikor spagetti van, és már mindenki jól lakott, akkor egy kicsit dobálózzanak, ha van kedvük. Ja. És most épp megengedték, hogy dobálózzanak, úgyhogy gyakorlatilag tiszta paradicsom szósz volt a nevelőnk. De hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy milyen érdekes, hogy nem csak mindig a nagyon szigorú szabályok vannak, hanem néha így elengedheti magát a gyerek, és lehet igazi gyerek, és akkor azt mondják, na jó, akkor végzett mindenki, akkor most lehet dobálni a tésztát. Tehát szerintem ez a gyerekeknek nagyon nagy élmény lehet, és egy egész másfajta dolog, hogy tudják, hogy viselkedni kell egyébként az étkezdében, de néha még ott is elengedhetik magukat, amikor megengedik nekik.
Valószínű várják, hogy mikor jön az alkalom.
Mikor lesz legközebb spagetti.
És milyen volt ennek az óvinak a finanszírozás? Ez magánóvoda volt?
Nem, ez egy teljesen normális állami óvoda volt. Fizetni kellett érte, minden intézményért fizetni kell igazából. Tartományonként is változik Németországban, van, ahol többet, van, ahol kevesebbet. Például Berlinben azt mondják, hogy az óvodák ingyenesek. Nem tudom, mi Berlinben nem jártunk. Például Münchenben azt hallottam, hogy nagyon-nagyon drága az óvoda havidíja. Itt Potsdamban szerintem nem volt túlságosan drága, de gyakorlatilag mindig mindenhol a szülők adózott jövedelmétől függ, hogy mennyi pénzt kell fizetniük a gyerekért, meg persze a gyerekben töltött 4-6 vagy 8 órájától, tehát minél többet van bent, mindenhol mindig külön kell fizetni az ebédért, még az ingyenes óvodákban is, tehát az ebéd az mindig külön pénzbe kerül. És egyébként meg az önkormányzat teszi hozzá mondjuk a szegényebb szülőknek a maradék pénzt az óvodának a gyerek ellátásához. Mi ugye, hát így a magyarországi keresetünkkel, meg én a kis gyedemmel nem voltunk túlságosan jól kereső szülők, úgyhogy mi elég keveset fizettünk igazából az óvodáért.
És mit tapasztaltál, Gabi, hogy ott több személy dolgozott az óviba, tehát hogy több nevelő, ahogy említetted, hogy milyen sokféle szoba van, vagy egyáltalán hogy oldották ezt meg egyébként, hogy minden szobában mindig volt egy személy, vagy mit tapasztaltál?
A tapasztalatom az volt, hogy nem volt minden szobában mindig egy felnőtt. Gyakran igyekeztek ott lenni, mert a gyerekek szeretik, hogyha valami fajta irányítás vagy segítséget kapnak, de nem volt ilyen szigorú szabály, hogy már pedig, ha benn van egy gyerek, akkor bent van egy nevelő, hanem nagyon nagy önállóságról nevelik ott a gyerekeket. Ott például a gyerek, mikor kimennek az udvarra, egyedül öltözik fel mindenki, a legkisebbek is.
És akkor megvárják?
Segítenek, nem. Na, ez is nagyon érdekes, nem várnak meg senkit, nem mennek így, hogy most mindenki kimegy, és itt várunk, amíg mindenki felöltözik. Aki kész van, az lemegy. Persze a legelső kupasz gyerek előtt egy nevelő lemegy, de lehet, hogy egy nevelő van lent, és már nem van a fél óvoda, mert a másik fele nevelő még segít a kisebbeknek felvenni a cipőt, vagy valami. De nagyon önállóan nevelik őket igazából. Azt is ők döntik el, hogy vesznek-e aznap reggel sapkát az udvarra menéskor, vagy kabátot. Persze, ha nagyon hideg van, akkor elmondják nekik sokszor, hogy vegyél kabátot, meg sapkát, ne fázd meg. De gyakorlatilag nincs ráöltetve, hogy már pedig ezt kell fölvenni, vagy ilyesmi, hanem a gyerek majd eldönti, mert ő tudja. Mint hogy az ebédkor is. A gyerekeknek ki van rakva a leves, mondjuk a tészta, meg mondjuk a szósz, meg a saláta, és akkor minden gyerek megy szépen a kis tányérjával, és saját magának szed. És ha mondjuk valaki nem szereti a spagettin a szósz csak a húst, vagy a hús nem szereti csak a szószt, vagy csupasz tészát akar enni, akkor azt szed magának. És senki nem erőlteti rá, hogy már pedig összekevert húsos szószos tésztát kell ebédelned. És így gyakorlatilag minden gyerek eszik, mert hogy sosincs olyan, hogy valaki semmit nem szeret a menüből. Az én lányom nagyon válogatós, szinte semmit se evett meg, amikor kint voltunk, de nem jött haza éhesen az óvodából, mert ha más nem, akkor volt mondjuk csupasz krumpli, és akkor megengedték, hogy azt tegyen, hogyha hozzá valami olyan szószos dolog volt, ami neki nem volt szimpatikus. Igyekeznek őket nagyon egészségesen táplálni, mindig rengeteg zöldség meg gyümölcs van, ott is mindig bárhova mennek, mindenhol ki vannak rakva a poharak, meg a víz, hogy igyanak, tehát próbálják őket rávenni, de mondjuk nem erőltetik. Tehát azt mondják, itt a víz, itt a pohár, így van, amikor szomjas a gyerek. Mondjuk nyáron se szólungatnak nekik, hogy gyerekek, ivás, ami azért nekem fura, mert egy kisgyerek, ha belemerül a játékba, akkor én szerettem volna, ha néha azt mondják, hogy akkor most 10 óra tessék mindenki, igyon meg egy pohár vizet, hogy ne cserepes szája hozzam el az oviból, de nagyon-nagyon-nagyon nálóságra nevelik a gyerekeket mindenben. Pont ezért a nevelők nincsenek is nagyon azon, hogy most mindenhol mindig vigyázzon valaki egy gyerekre, hanem a gyerekek önállóak, tudják, mi hol van, eltalálnak mindenhova. Ha baj van, tudnak segítséget kérni, és hát mindig van a közelben egy felnő, csak nem biztos, hogy abban a szobában áll az ő fölette.
És ez már így jellemző a 3-3,5 éves kortól? Mert ugye nálunk az a jellemző, hogy a kicsik még szokjanak be, ők még nem csinálhatnak nagyon semmit, hanem várni kell, amíg felnőnek.
Annyiban itt is megvolt az, hogy például csak azok a gyerekek mehettek mondjuk korcsolyaoktatásra, vagy úszásoktatásra az óvodával, akik egy bizonyos életkort betöltöttek, de ez nem csak a nagy csoport volt, hanem igazából már a középső csoport is. De konkrétan a legkisebbek is. Minden héten egyszer erdőnapnak nevezett nap volt, amikor is kimentek a közeli, nagyon közeli erdőbe, és ott sétáltak ebéd előtt. Minden héten mindenkinek volt egy tornanap, amikor kiment a magyar szemmel nézve nagyon messze lévő tornaterembe, átgyalogolt az egész csoport, 2 nevelővel, oda mondjuk életkor szerint mentek a sport foglalkozásra, és egy nagy tornaterembe tartottak nekik egy tornaórát. Aztán voltak ilyen nagyon érdekes dolgok például, hogy eljött a tavasz, és akkor tartunk egy biciklis napot, ez is korosztályonként volt, de elment 10-20 biciklis gyerekkel, 2 nevelő szintén biciklivel, és elvitték őket, és elmentek egy bizonyos pontra, ott piknikeztek, aztán visszabicikliztek, megérkeztek az óvodába. És hogy ez a kis csoportosok mehettek pótkerékkel, aki annál nagyobb volt, az már csak akkor mehetett, ha tudott pótkerék nélkül bicajozni. Az óvodába reggel letesztelték a nevelők, akik mentek velük, az a 2. Az óvoda, mondtam, volt ilyen kis dombja, meg ilyenek, tehát volt egy olyan út, ami meg lehetett mutatni, hogy tudsz-e fékezni, megállni, kanyarodni. Megnézték aznap reggel a gyereket, hogy szerintük képes-e a biciklit úgy kezelni, hogy elmerjenek vele indulni, és amikor azt mondták, hogy te jöhetsz, akkor kaptak sisakot, hátizsákot, felültek a bringára, és mentek egyik tanár elől, másik nevelő hátul, a gyerekek közte, és bicikliztek szépen libasorba. Hogy ezt bemerték vállalni, hogy nálunk én ezt nem tudom elképzelni, hogy elvigyék a 4 éves kislányomat biciklitúrára az egész csoportjával. Tehát ez így nagyon... Én néha féltettem egyébként, de nagyon, a gyerekek nagyon élvezték, hogy önállóak lehetnek. Van ott alvós nap az óvodában, minden évben egyszer vagy kétszer, amikor is minden gyerek, nem számít, hogy hány éves, aki akar, ott aludhat aznap az óvodába, és akkor másnap ott reggelizik, meg ilyenek, és akkor a szülő, ez általában úgy péntekről szombatra, és akkor péntek este a szülő nem megy el ki az óvodába, hanem ott marad a gyerek, vízbe pizsamát, meg mindent reggel, és akkor szombat délelőtt mennek értük a szülők, akkor együtt reggeliznek, ott piknikeznek, és úgy mennek haza. Tehát, hogy, és ezt a 3 éves gyerek is megteheti, ha bemeri vállalni, hogy ott alszik egyedül. Ami szerintem azért valahol nagyon pozitív, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és a gyerekek kicsit ők is torra szelleműek, mint szerintem az emberinek úgy általában. Tehát ha egyik ott alszik, akkor ott alszik a másik is, és akkor hatalmas bulik keverednek belőle, amit én szintén nem tudok elképzelni, hogy itthon megtörténhetne ilyen egy óvodában, hogy ott alszanak péntek este, és majd szombaton megyek érte. Szóval ez ilyen érdekes volt.
És akkor a te lányod bevállalta ezt annak idején, vagy amíg kint voltatok, volt ilyen, vagy...
Amíg kint voltunk, a legelején volt egy ilyen, és akkor természetesen nem, hát nem is beszélt németül, és lett volna tavasszal egy, és nem tudom, bevállalta volna, mert mi akkor pont hazautaztunk, nem húsvétra jöttünk haza, mert akkor nagyon nagy a forgalom, se repülő, se autó, tehát semmi se éri meg, hanem húsvét után 2 vagy 3 héten jöttünk haza egy hétre, és pont akkor volt az ott alvós buli, úgyhogy nem tudom, hogy döntött volna, ha kint vagyunk, de így nem, én nem is említettem neki, hogy ne szomorkodjon, hogy neki ki kellett hagyni.
You make like love your shirt, get a little tighter. In your work, you really don't need it. I really
hogy tudják megoldani óvodán belül, hogy ugye van, aki csak 4 órát van, ahogy említetted, van, aki 6-ot, van, aki 8-at, hogy erről mi a tapasztalatod?
Az elején azt hittem, hogy csoportonként, korcsoportonként alszanak a gyerekek, mert úgy tűnt, hogy az én lányom a többi nagyjából vele egykorú gyerekkel alszik egy ilyen kis szivacsokra, amiket leterítenek. Vittünk is be neki ágyneműt, egy takarót, meg egy kis párnát. Nem pizsamába alszanak, mint nálunk, hanem mindenkinek le kell vetkőzni bugyira, meg vattétára is úgy alszanak, ami szerintem elég vicces. De az én kislányom az éppen kezdett már nem annyira szeretni aludni délben, és akkor jelezték nekem a gondozók, hogy igazából már nem annyira szeret a gyerekem aludni délben, és csak fekszik ott, megforgulódik. Mit szólnék hozzá, hogyha nem aludna délben, hanem lemenne egy másik szobába, ahol mesehallgatás és nyugi, esetleg szunyókálás, de nem 2 órán keresztül, hanem csak fél órás vagy órás, oda átmenne a kicsit nagyobbak közé aludni. Hát mondom, persze, hát miért nem mehetne, ha szeretne. Hát körülbelül egy hónapig se járt abba a alvószobába aludni, amikor is szóltak, hogy szerintük nyugodtan vigyem haza az ágyneműt, mert most már egy hete egyáltalán nem alszik, és már jobban szeretne menni a más nem alvó barátnőivel inkább játszani a hercegnő szobába, vagy máshová. Úgyhogy szerintük akkor ne is erőltessük ezt a dolgot, és mondtam, hogy jó, persze már hétvégén se alszik, tehát nekem ez nem, nincs ilyen, hogy ez milyen fontos nekem. És akkor derült ki, hogy igazából a kicsik azok általában mind alszanak egyébként. És ahogy nőnek a gyerekek, és kezd az alvás igényük megváltozni, nem kell nekik aludni, vagy legalábbis nem sokat. Mindig mindenkinek kell egy kicsit pihenni. Ez, aki még szeret beleszúnyókálni a pihenésbe, azok mennek ebbe a meseszobába, ahol egy nevelőnő végig bent van, mesét olvas szép halkan, és aki akar, elalszik, aki akar, csak hallgatja. És ha úgy gondolja, egy fél óra múlva kimehet, aki nem aludt el. És aki meg soha nem alszik már ebbe sem, ezen az eseményen se el, az elmehetés ilyen nem az udvaron kintombolás, hanem ilyen csendes játék más szobákban, hogy kicsit így lepihenjenek, és akkor ott is mindig van mese. Tehát mindenkinek kötelező mesét hallgatni, hogy egy kicsit lenyugodjanak a gyerekek. És ha lenyugvás megvolt, és nem álmos, akkor nem kell aludni.
És mit tapasztaltál egyébként, hogyha mondjuk ugye 4 órára vállaltad, hogy beadod a gyermekedet, akkor muszáj ugye elhozni, vagy egyáltalán hogyan oldották meg ezt így a nevelők maguk között, hogy van, aki mondjuk csak 4 órában felügyel a gyerekekre, még nekem az nem tiszta, hogy különülnek el így a gyerekek, hogy egyáltalán valamilyen nevelőkhöz csak kötődnek, nem? Aki úgymond felügyel, vagy követi a fejlődését, de ez az óraszámhoz van vajon kötve, vagy mit tapasztaltál?
Azt hiszem, a mi óvodánkban senki sem volt 4 órás, hanem csak 6, 8 és 10 órás gyerekek voltak. A Noncsi 6 órás volt, és ő 9-től 3-ig volt az oviban. A 9-re minden nap be kellett érni mindenkinek, mert akkor kezdődött egy nagyon érdekes reggeli közös elfoglaltság. Aki hamarabb ment, az reggelizett, aki 9-re, az már nem reggelizett, és akkor 3-kor kellett elhoznom. Hogyha nem mentem oda 3 óráig, hanem mondjuk 4-re mentem volna, vagy 5-re, akkor fizetnem kellett volna ilyen babysitterési díjat, nem tudom. Relatíve sok pénz, tehát ahhoz képest, amennyibe került egyébként az óvoda havonta, ahhoz képest nagyon sok pénzt kellett fizetni, hogyha az embernek ott maradt a gyereke tovább, mint ami a szerződésben előírt és kifizetett rész volt. Még ez a reggeli program 9-re be kellett érni, ugye mi 9-re mentünk mindig, mert hogy 6 órás volt a Noncsi. 9 órakor reggel volt egy ilyen, hát magyarul reggeli körnek nevezett szeánsz az óvodában. Ezt nagyjából korcsoportokkal, nem feltétlenül, nem kötelező jelleggel, de nagyjából korcsoportokkal tartották. Minden gyerek beérkezett, bementek a egyik terembe, bármelyikbe. Ott leültek szépen körbe, és akkor, hát ez most így bután hangzik, de mondjuk volt ilyen névsorolvasásszerűség, megnézték, hogy minden gyerek, hogy hány gyerek van az óvodában. Számoltak méghozzá, mivel 2 nyelvű óvoda volt, németül és angolul, tehát 1 gyereket kiválasztottak aznap, jelentkeztek rettenetesen, hogy szeretnének, hogy számolja meg, hogy hányan vannak ebben a körben. Az első gyerek németül, a második pedig angolul számolja meg őket. Ez azért nagyon jó, mert aki nem is tud még számolni, azok is szép lassan, olyan sokszor hallották ezeket, hogy megtanulták ezt a számolást, hogy egyesével vesszük az embereket, és mondunk egy-egy nagyobb számot. Tehát így szép lassan mindenki megtanult németül is, meg angolul is számolni, a legkisebbek is. És utána közösen énekeltek angolul, meg németül dalocskákat, megbeszéltek valami programot, vagy időjárást, vagy valamit, és akkor utána szépen elmentek játszani mondjuk fél óra múlva mindenki, ahova szeretett volna. Tehát ez egy nagyon aranyos, kedves reggeli ilyen beköszönő dolog volt. Ja igen, hogy van-e saját nevelőjük. Ugyan, aki beszoktatja a gyereket, ahhoz a gyerek egy darabig mindenképpen jobban kötődik, mint a többiekhez. De utána azt vettem észre, az én kislányom nagyon kötődött ahhoz, aki beszoktatta, pedig ő csak németül beszélt tényleg. De nagyon kedves volt, nagyon sokat játszott velük, nagyon vidám férfi volt, és nagyon lelkesen játszott a gyerekekkel. De ahogy telt múlt az idő, a kislányom egyre inkább átkötődött más emberek, más nevelőkhöz. Például mondjuk az a kislány, aki mondjuk rajzolni szeret, az jobban szerette azt a nevelőnőt, akit az én anyám nem, mert nem szeretett rajzolni, aki gyakran volt a kreatív rajzolós szobában felügyelő, mert biztos jobban testhez állt neki, és szívesebben volt ott. Az én lányom egy angol nyelvű, tehát egy angolos nevelő férfihez kezdett el kötődni, aki gyakran játszott kint velük focit az udvaron, meg ilyesmit, meg nagyon sportos, meg aktív volt, meg szeretett velük sarazni a homokban. És akkor hozzá kezdett el kötődni, és így ő nem kötődött például ahhoz, aki a más lányokkal rajzolgatott, vagy gyöngyöt fűzött, mert ő neki akkor az nem volt így a világa. És szerintem minden gyereknek vannak ilyen kedvencebb nevelői, de minden gyerek ismer minden nevelőt, és ott például nincs ilyen, hogy a bábszínházba csak a nagy csoportosok mehetnek, hanem a bábszínház mondjuk a város túlfelén van, két busszal kell menni, fogja két nevelő, vagy három, attól függ, hogy hány évesek, meg hányan vannak, fogják a kis buszbéletüket, a kicsitnek ugye nem kell jegy, kimennek a buszmegállóba, megvárják a buszt, elmennek a bábszínházba, megnézik, aztán visszajönnek. Nincs ebből ilyen nagy faxni csinálva, nincs olyan, hogy hány gyerekre, hány felnőtt jut, hogy jöjjenek szülők kísérgetni. Úgyhogy az én kis 3,5 éves kislányom, tudom, decemberben, amikor még nem volt 4 éves, és alig beszélt németül, ment megnézni a német nyelven folyó bábszínházot a kis csoportjával, 2 nevelővel tehát, és végigvitték őket a városon. És én ahányszor felszálltam a buszra, tömegközlekedtem Poznanban, ahányszorra elmentem vásárolni, vagy bárhova, vagy vittük a kicsit nagyot óvodába, mentünk haza, bármikor buszon ültem, a buszok napközben, tehát mikor nem munkába mennek meg jönnek az emberek, hanem napközben vagyunk, tele vannak óvodás vagy kisiskoláskorú gyerekekkel, akik néhány nevelővel, tehát nagyon kevés, 1-2-3 nevelővel, mondjuk 2-vel nagy átlagba, mennek úszni, mennek a parkba, mennek bábszínházba, mindig mennek valahová, minden busz tele van kisi gyerekekkel, akik nagyon kevés nevelővel magyar szemmel nézve elutaznak, mert hogy ma például a parkban fogunk játszani, ahhoz 2 busszal kell mennünk, nem baj, mert elmegyünk 2 busszal, és a parkba játszunk egy kicsit, aztán visszajövünk, és megebédelünk. Tehát, hogy ilyen nagyon lelkes programcsinálók, és nincsenek így bezárva az óvodába a gyerekek.
Tehát akkor rugalmasabbak, és nem annyira kötött a napirend, hogy mondjuk 3:45-12-kor már készülődnek az ebédre, ha nem érnének vissza.
Bizony, sőt, az ebéd számomra nagyon érdekesen, nem tudom, hogy télen hogy zajlott ez a rész, hiszen ebédkor soha nem voltam ott, de az például, amikor jó idő van, akkor ők mindig az udvaron vannak. Sőt, nem csak jó időben, de ez most egy másik téma. Úgy van az ebéd, hogy szólnak, hogy ebéd. Ugye, amikor mondjuk 12-kor kezdődik. Van olyan gyerek, aki már 11:30-kor nagyon éhes, és már ott áll. Ugye ők mennek be először enni. Azt hiszem, kapnak a kezükre egy kis nyomdát, amit a gyerekek szoktak örülni, hogy megebédelt. És akkor megy az ebéd, most mondok valami 12-től 1:30-ig, és ebben az időintervallumban valamikor minden gyerek fog enni. Senki se aggódik, hogy mikor, hanem szépen majd, amikor megéhezik. Aki nagyon éhes, az elején megy, aki kevésbé, az a vége felé, aki kicsi mégis segíteni kell neki, az az elején megy, hogy tudjanak segíteni. De hogy igazából semmi kötöttség nincs, hogy neked most kell abba hagyni a játékot és eljönni ebédelni. Menjél, hintázd le a lehintázni valódat, majd jössz és megeszel utána az ebédet. Szóval sokkal rugalmasabbak, és a gyereket sokkal inkább arra nevelik, hogy önállóan kell intézni a dolgokat. Gyere enni, különben éhes leszel, mindenkinek kell ebédelni, de nem mondom, hogy most, jöhetsz 1/2 óra múlva is. Ebben nagyon rugalmasak voltak szerintem.
Igen, ahogy meséled, így végig gondolom, hogy tényleg tehát egy olyan mentalitást és hozzáállást kapnak, hogy úgymond a maguk urának megtanulnak lenni. Tehát, hogy nem, nincs egy ilyen függő helyzet az óvónőtől, aki mindent előír, hanem tényleg már rá vannak arra kényszerítve és arra tanítva, hogy ők figyeljék a saját testük jelzéseit, az igényeiket, és hogy arra megfelelően reagáljanak és képviseljék magukat, és álljanak ki magukért. Ez például mennyivel másabb szemlélet?
Ott például teljesen egyedül mennek ki a mosdóba, amikor a szükség rájuk jön. Tehát nincs ilyen, hogy szólni kell az óvónak, hogy kimentem a mosdóba, mint amit most itthon láttam. Én nem tudtam, hogy itthon, nem jártunk itthon a óvodába előtte, de most itt ebbe az óvodába, hova jár a gyerek, most itt ez van. Hanem ott, akinek el kell menni pisilni, az fogja magát, kimegy a teremből, elszalad, pisil, visszajön. aki még kicsi, és segítség kell neki, az szól egy nevelőnek, hogy akkor segítsen neki, de hogy semmi kéreckedés, hanem ez egy pont ugyanolyan része a napnak, mint egy munkahelyen, mikor nekem pisilni kell, akkor elmegyek, és nem szólok senkinek is, visszajövök. Na, ebben az óvodában ez pont először én kicsit féltem is, mert a kislányom nem gondoltam, hogy annyira ügyes még ebben a dologban, egyedül ugye 3,5 éves volt, és nem beszélte a nyelvet, hogy vajon fog-e tudni segítséget kérni, meg tudja-e oldani, de hát teljesen megoldotta, tehát abszolút felnőtt a feladathoz, hogy neki most az volt a fura, hogy szólni kell Krisztinének, hogy ki akarok menni a mosdóba, tehát hogy ez így más szemlélet van ott.
És hogy kapcsolódnak be a szülők az óvodai élet mindennapjaiba? Voltak ott is olyan programok, amikben számítottak a szülők aktív részvételére? Milyen ünnepek voltak addig, amíg ott voltak?
Nagyon hasonló ünnepeket ünnepeltek, mint nálunk. Ami nekem újdonság volt, ez a Laternen Fest, az a lámpás fesztivál, de úgy látom, most már Magyarországon is kezd divatba jönni ez is. Gyakorlatilag minden évszaknak megvannak a szokásos ünnepei, ezeket mind megtartják az óvodában, és amikor a szülők is mehetnek, szerintem nagyjából évszakonként egyszer van valami olyan, mondjuk egy Sommerfest, vagy egy télapó ünnep, vagy egy húsvéti, vagy egy tavaszváró, amikor a szülőket is behívják az óvodába. Olyankor viszont nagyon erősen bevonják őket, szinte a szülők szervezik meg az eseményt. Tehát így mindenre megvannak kirakva a kis fali újságra a kis papírok, hogy ki fog gofrit sütni 3:30-tól 4-ig, ki csinálja a sütiket, ki hozza az üdítőt, ki osztja ki a valamit, ki süti meg a húst, vagy a kolbászt a grillrácson, ki hozza hozzá kenyeret, és ez nem így, hogy jelentkezzetek, hanem megvan az, hogy ennyi embernek kell, és azokat szépen feltöltik a szülők nagyon szépen az elejétől kezdve, és akkor nagyon-nagyon jól meg van csinálva, mert a idézőjelben büfébe is úgy van, hogy mindig csak fél óránként vannak a szülők beosztva, és akkor az egyik szülő fél órát mondjuk oszt sütit, a másik szülő fél órán át gofrit süt, a harmadik nem tudom, kolbász süt, akkor a többi időben aktívan tud a gyerekével játszani, vagy részt venni, vagy más szülőkkel beszélgetni. Nincs senki odaszögezve egy pontra soha. Vagy amikor ilyen Sommerfest volt, akkor például sok ilyen feladat, játékos feladat van, oda is szülőket vártak, hogy fél óráig melyik szülő fogja vállalni ebben a fél órában a lufik kilövését, nem tudom mivel, hogy lejöjjön belőle a víz, vagy valami, vagy ki fogja az almát, kihalászunk a szánkkal a kádból játékot vezetni fél órán keresztül. Mindegyik feladatra meg volt fél órás beosztásokban a táblázat, mindegyiket feltöltötték a szülők. Ha valami üresen maradt, akkor ott írtak a fali újságra, hogy figyeljetek, mert kimaradt egy pár dolog. Ja igen! És azért is volt fontos a segítség a szülők részéről, ez csak most jutott eszembe, mert nekünk is volt egy kis sárga kártyánk, amire mindig fölírtuk, hogy én ma fél órát büféztem. Egy másik ünnepségen fél órát vezettem az almás játékot, a téli szünet előtt elmentem kitakarítani a legószobát, és akkor összegyűlt valahány órám, és akkor minden szülőnek minden évben össze kellett gyűjtenie valahány óra társadalmi munkát az óvodában. Ez szintén a szerződés része volt. Tehát olyan nem volt, hogy egy szülő nem vesz részt az óvoda életébe, minden szülőnek be kellett szállni, különben nem teljesítette a szerződést.
Voltál te is már ott az óviban, Gabi, olyan szülői értekezleten, vagy ott is van olyan, hogy negyed évente mondjuk így a gyermek fejlődéséről tájékoztatják a szülőket?
Igen, van szülőértekezlet is, bár teljesen más jellegű, mint nálunk. Nincs ilyen kis csoportokra bontva, sokkal inkább óvoda szülői tájékoztató. És sokkal inkább arról szól, amit nálunk szerintem a szülői munkaközösséges tagok intéznek másfajta értekezleten, és nem annyira az ilyen programok, meg ilyesmik felsorolása, mert ezeket a fali újságon, illetve interneten át, ezekről nagyon-nagyon aktívan tájékoztatják a szülőket az összes dologról mindig. Tehát ilyenfajta interakció nem annyira van, mint nálunk, a kis csoportos szülői, hogy ebbe a csoportba jár gyerek, eljövök ide szülőire minden, nem tudom, negyed évben. És a másik, amit kérdeztél, az a gyerek fejlődése, hát tudom. A gyerek fejlődéséről pedig olyan körülbelül 3 havonta egyszer kap a szülő tájékoztatást, megbeszélnek egy időpontot, általában 2 nevelő van ott, meg hát ha mind a két szülő tud lenni, akkor mind a kettő, hanem akkor csak az egyik. 2 nevelő, aki éppen közel áll a gyerekhez abban az adott 3 hónapban, és ők számolnak be a gyereknek sokfajta sokfajta szempontból nézve a fejlődéséről. Van nekik is ilyen kis listájuk, ahonnan így elmondja, hogy mit tudom én, szobatiszta adott esetben nagyon kicsi gyerekek, úgy esetleg nem annyira még, vagy milyen az alvása, vagy ilyen, hogy eszik, az ilyen teljesen alapvető dolgokat. Akkor van egy másik rész, ahol arról beszélnek, hogy esetleg rajzolgat-e szívesen, ügyködik-e gyöngyökkel, vagy inkább jobban szeret mozogni, focizni. Aztán, hogy milyen a nyelvi készsége, mennyire tud kommunikálni a felnőttekkel. És ugye akkor nekünk ezt kedvesen megcsinálták úgy, hogy elvileg beszélünk németül a férjemmel, de a lányom kedvenc nevelője pont egy angolul nagyon jól beszélő és egy angol nevelő volt, és ő mondta, hogy ha jobban ülnénk, akkor esetleg angolul elmondja nekünk, mit tud a kislányunkról mondani, és akkor angolul mondta el végül is. És annyira jó volt látni, hogy így milyen sok mindent tudott a gyerekünkről, hogy mintha így külön őt figyelte volna meg egy hétig. Ez most így furán hangzik. És akkor erre a tanároknak, a nevelőknek ugye, hogy ne legyen túlságosan zsúfolt meg egyszerre minden gyerek, így eltelik mondjuk 3 hónap, és akkor elkezdik ezeket a szülős beszélgetéseket. És akkor szépen, mit tudom én, amikor hosszú napos valamelyik nevelő, akkor így megpróbálja így beosztani a szülőket, nem tudom, fél óránként, és akkor az ember egy fél órában nagyon, nagyon jó képet kap arról, hogy mit csinál a gyereke ott minden nap, amikor ő nem látja. Ez nagyon-nagyon nagyon jó dolog, ez itthon is kell csinálnunk szerintem, hogy ilyen, ha úgy hallottam, hogy itt is vannak csoportosoknak ilyen elbeszélget az óvónő a szülővel arról, hogy fejlődik a gyerek, meg iskola élete, vagy nem, de itt a 3 évesekről is volt, tehát mindenki megtudta a saját gyerekéről, hogy mi van vele nagyjából.
És hogy sikerült neked beilleszkedni meg a férjednek, illetve így mind a négyeteknek egy kicsit úgymond otthonosan érezni magatokat?
Hát, hogy a férjemnek a munkahelyén mennyire ment könnyen és gyorsan a beilleszkedés, ezt nem tudnám megmondani igazán mélyen, de valószínűleg nem voltak nagyobb problémák. Én az elején egy kicsit elveszettnek éreztem magam, mert elvittük a nagyot együtt a kicsivel a óvodába, aztán hazamentünk, hogy aztán pár óra múlva újra visszamenjünk érte, addig elmentünk boltba, főztem valami ételt, de hogy így kicsit olyan üresnek látszottak a napok. Próbáltam keresni ilyen kisgyerekes foglalkozásokat, mint amikre itthon jártunk még a naggyal előtte. Nem annyira sok van, mint az ember gondolná, és amik vannak, azok így teljesen tele vannak, és várólisták vannak, hogy legyen másik. Úgyhogy végül is egy ilyen programra sikerült konkrétan eljárnunk egyáltalán, mert a többire csak várólistán voltunk, és amíg kim voltunk, addig nem kerültünk sorra. Ez egy olyan program volt, amit egy anyuka szervezett egy terembe, amit kibérelt erre a heti 1 órára, ahol nem csináltunk semmit, csak az anyukák beszélgettek, a gyerekek, meg a kis kúszómászuk, az ilyen 10 hónapos, 1 évesek, ott mászkáltak körülöttük. Illetve ott is volt ilyen hordozós klub jellegű tanácsadás, hogy ilyen 5 euróért azt hiszem, tehát ilyen nem túl sok pénzért, eljött egy hordozási tanácsadó, és akkor ott szintén az anyukák a kicsi gyerekeikkel megtanultak egy-egy kötést, vagy finomítottak rajta, és akkor ott is igazából beszélgethettek, bandázhattak, tehát az is ilyen kis nyugodt együtt lét volt egy ilyen kis teremben, és a kicsi gyerekek is egymással némi kapcsolatba kerülhettek. De ez nagyon hiányzott az elején. Aztán rájöttem, hogy Potsdam igazából gyönyörű, hát főleg amikor nincs tél, mondjuk akkor a télen egy kicsit kevésbé, rengeteg bicikli út van, de hogy tényleg mindenhová el lehet menni új biciklivel, hogy a 4 éves kislány biciklizik velünk a saját biciklijén, és nem kell félnünk, hogy mikor fogják elütni, vagy mi történik vele. Úgyhogy így, hogy család nélkül voltunk kint, és albérletben laktunk, sokkal több szabadidőnk volt, mintha itthon lettünk volna, hiszen az ember ugye hétvégén, tehát úgyhogy rengeteget kirándultunk, nagyon sokat biciklivel kirándultunk, vettünk egy bicikli után futót, a kicsit beletettük, és akkor tudott menni az egész család együtt. Nagyon sokat voltunk parkokba, piknikeztünk, tehát olyan minden zöld, rengeteg park, és gyönyörűséges, tehát így egy nagyon-nagyon szép hely, nagyon nyugodt, nagyon csodálatos, nagyon zöld, aztán egész Németország elég zöld egyébként. Ez a rész itt rettenetesen zöld volt, és nagyon-nagyon sokat voltunk kint. Jó játszóterek vannak, szépek vannak, be vannak kerítve. Úgy, mint hogy mostában itthon is a játszótereket szépen felújítják, ott is minden játszótér ilyen nagyon jól meg van csinálva, nagyon jó játékokkal. Úgyhogy rengeteget jártunk ilyen helyre. Szerintem a családunknak nagyon jót tett, nagyon sokat volt együtt a család, ahhoz képest, mint amikor itthon az embert egy kicsit felörlik a mindennapok.
So fall, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises. Oh, na-na. Just be careful, na-na. Love ain't simple, na-na. Promise me no promises.
Love ain't simple, na-na. Promise me no promises.